Hát köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel. Nagyon örültem a Zsuzsa bizonyságának. Gondoltam, hogy mikor a bizonyságának az anyagi részét elmondta, akkor azzal ő nagyon sok mindent elmondott, úgyhogy meg kéne fordulnom és haza kéne mennem, mert lényegében nagyjából elmondta azt, amit én most két óra, másfél óra vagy egy óra alatt szeretnék elmondani. Csak én nem bizonyságban, hanem tanításban, hogyha az Úr megsegít. És mielőtt bármibe is belekezdenénk, kérek benneteket, hogy hajtsuk meg a fejünket, jó? Vagy csináltok, amit akartok nekem, mindent csak imádkozzunk, jó? Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében köszönjük neked, Uram, ezt a mai napot, és nagyon köszönjük neked a Zsuzsának a bizonyságát, köszönjük a te nagyszerű jelenlétedet, köszönjük, Uram, hogy valóban ebben az évben is csodákat cselekedtél többünknek az életébe is, Uram. Köszönjük neked, Istenem, azt, hogy te nem szűntél meg csodákat tenni. Hálát adunk neked, Uram, azért, hogy ha mi foglalkozunk a te házaddal, akkor te is foglalkozol a mi házunkkal, a mi életünkkel, gondoskodsz rólunk, és köszönjük azt, Uram, hogyha mi engedelmesen hallgatunk ezekre a rémákra, a kijelentésekre, mint amiket például Zsuzsának is adtál, akár a szorgalomról, vagy az engedelmességről. Mindenkinek megvannak ezek a kijelentések az életünkben, kinek mit kell tenni, hogyha ezekre hallgatunk, akkor az életnek a hétköznapi területein is áldást terepszik meg rajtunk, és köszönjük, Uram, azt, hogy ma, ez a mai napon is hallanunk kell tőled, hallanunk kell téged, és találkoznunk kell az élő igény keresztül és az örökkévaló Istennel, aki velünk van. Szent Szellem, kérlek, hogy szólj ma hozzánk a Jézus nevében. Amen. Fogunk igét is olvasni majd. Ebben Szent Lali testvér fog majd segíteni nekem, ha jól tudom. Igazából, amiről szeretnék ma nektek beszélni, hát a Lalival, ahogy így délután otthon evés és ivás között beszélgettünk, hogy most milyen címet is lehetne adni. Hát egy nagyon furcsa címet találtunk ennek a tanításnak, ha ebből majd egy tanítás kikerekedik. Azt a címet adnánk neki, vagy adtuk neki, hogy eljött a most. Hát mikor jött el a most? Most. Tehát eljött a most, és én erről az eljött a most ról szeretnék beszélni. Bevezetésképpen szeretnék három dologról beszélni. Szeretnék egy nagyon rövid helyzetelemzést mondani Magyarországról és a magyar eklézsiáról, magyar egyházról, illetve hát rólunk mindannyiunkról, magyarokról. Szeretnék beszélni az antiszemitizmusról és a szocializmusról. Tudom, hogy Lali már beszélt ezekről, és lehetséges, hogy nem fogok újat mondani ennek. Nem az az oka, hogy én a Lalit másoltam le, hanem ennek az az oka, hogy mi a Lalival is nagyon sokat beszélgettünk ezekről, és igazából mindig azt állapítottuk meg a beszélgetéseink során, hogy hát milyen érdekes, mindig ugyanazokat a kijelentéseket kapjuk az Úrtól, vagy ugyanazokra, vagy hasonló következtetésekre jutunk el. Tehát lehetséges, hogy emiatt fogtok olyan dolgot is hallani tőlem, amit már hallottatok vagy a Lalitól, vagy a Klaudiától, vagy más valakitől, de ez ne lepjen meg benneteket, ez csak azt jelenti, hogy ugyanabból a vízből iszunk, ugyanabból a szellemi vízből, és ugyanabból a szellemi eledelből táplálkozunk. És azt gondolom, hogy ez egy jó bizonyság, mert Jézus is mondta, hogy kettő vagy három tanúságtételre vagy bizonyságra már megáll a dolog, és ez így is van. Szeretnék először beszélni Magyarországról. Én emlékszem rá, amikor tavaly decemberben is itt voltam nálatok, és akkor volt egy olyan igehirdetésem, aminek az volt a címe, hogy Uram, mutasd meg a te dicsőséged. És az igehirdetésnek az elején én kaptam egy ilyen, nem is tudom minek lehet nevezni, ilyen proféciaszerű valami, de igazából nem volt kifejezetten profécia, ez nagyképű kifejezés lenne. Inkább, ha visszaemlékeztek, akkor a szellemi benyomásaimat mondtam el, amit amit imádkozás közben, vagy dicsőítés közben átéltem, ilyen benyomásokat, ilyen felvillanó, nem is tudom megfogalmazni, hogy miket, felvillanó valamit láttam, érzékeltem, és elmondtam nektek akkor azt, hogy az érzés van a bensőmben, hogy Magyarországra olyan rettenetes dolgok várnak, olyan nehézségek következnek, ami minden eddigi nehézséget, amiben az elmúlt mondjuk akár 7, 8 vagy 20 év alatt átment az ország, azt most felül fogja múlni. És ugye az ember azt gondolta volna, hogy hát itt voltak ugye a 2006-os nagy tüntetések, amikor itt Budapestnek az egyik részét azt majdnem rommázúzták, meg mit tudom én milyen dolgok voltak. Aztán itt volt a nagy 2008-as válság, amikor szinte gazdaságilag elszabadult a pokol, és akkor ugye mi jöhet még ezután? És mégis akkor emlékeztek rá, szerintem egy páran biztos emlékeztek rá, hogy megosztottam veletek ezeket a benyomásaimat, és aztán Lali megosztotta velem úgy négy szem közt, hogy igazából neki is voltak ilyen benyomásai, több alkalommal is, csak hát nem nagyon adott hangot ennek talán, vagy várt még az Úrra, egyfajta bizonyságtételt várt az Úrtól, hogy erősödjenek meg ezek a benyomások, hogy ez tőle van, vagy nem, mert az nagyon fontos, hogy nem szabad a saját szubjektív félelmeinket kivetíteni, mert az nem az Úrtól van, tehát ez meggyőződésem. És a másik az, hogy Rick Joyner szokta azt mondani, hogy kedves barátom, lehetséges, hogy néhány dörgedelmes proféciát azért mondtál el, mert elfelejtetted a reggeli kávédat meginni, és ettől marhára ideges lettél, tehát inkább jobb, ha megiszod a kávédat, lenyugszol, és akkor legalább másokat se idegesítesz fel. Tehát és én egyetértek ezekkel a megállapításokkal, és ezért én is nagyon óvatos voltam, hogyha visszaemlékeztek, és mind a mai napig nagyon óvatos vagyok ezekkel a benyomásokkal, ezért mondom azt, hogy ezek benyomások. De azt kell mondanom nektek, hogy aztán a Lalival utólag mindig konstatáltuk, hogy azért a benyomásainkból sajnos ebben az évben nagyon sok minden visszaigazolódott. És ez rossz hír, illetve jó hír abból a szempontból, hogy mégiscsak az Úr felkészített bennünket sok mindenre, mégiscsak azt láttuk, hogy bennünket nem ért meglepetés, amikor bizonyos dolgok történtek, például most csak ilyen rébuszokban beszélek, egyháztörvény, stb. Tudjátok. Láttuk más embereken, hogy borzasztóan idegesek voltak, és közben láttuk azt is, hogy viszont azok az emberek, akik az Úrban voltak, nem sok ilyen ember volt, de akik az Úrban voltak, és a szellemükben felkészültek arra, hogy valami változás lesz, még nem tudják, hogy mire érzik, hogy valami lesz, őket igazából nem lepte meg, nem idegesítette fel ez a dolog, hiszen tudták azt, hogy az Isten, aki felkészített arra, hogy változás lesz, az arra is felkészít, hogy meg fogja tartani az életünket ezekbe a változásokba, ezekbe a viharokba. És ezt azért mondom nektek, mert egyrészt megittam a kávémat, ne izguljatok, a Lali gondoskodott rólam, mielőtt elindultunk volna otthonról, két teát is adott, meg kávét is, tehát rendben vagyok, csak úgy jelzem, hogy minden rendben van nálam, és agyilag sincs semmi gond, tehát jól vagyok, nem félek, minden stimmel, úgyhogy nem is ijeszgetni akarlak benneteket, csak tényleg az a benyomásom, hogy most nagyon olyan időkben élünk, amikor nagyon egyértelműen bele kell kapaszkodnunk az Úrba, és nagyon egyértelműen el kell rejtőznünk Istennek a jelenlétébe, olyan konkrét helyzetekbe, kihívásokba kerülünk napról napra, hétről hétre, amelyekkel kapcsolatban keresnünk kell Istennek a konkrét akaratát, rémáját, kijelentését, azért, hogy amikor a tenger újra úgymond felkorbácsolódik, és vihar lesz, akkor a vihar kellős közepén is tudjuk azt, hogy bár lehet, hogy Jézus alszik a csónakunkban, de vagy fel fog ébredni és parancsolni fog a viharnak, vagy pedig végre mi rájövünk, hogy mi is parancsolhatunk a viharnak az ő nevében, és akkor győztesen túl fogjuk élni a dolgokat. És ezt azért mondom nektek, mert arra készüljetek fel, hogy ebben az országban még nagyon sok nehézség áll előttünk, amiket le kell győznünk. Ha csak a hétköznapi dolgokat nézitek, a híreket és az egyéb dolgokat, még igazából a válság még csak most fog lecsapódni a következő hónapokba, és ez nagyon nehéz lesz, egyénileg is nagyon nehéz lesz, hát én már csak tudom, de azt hiszem, hogy többen is tudják ezt rajtam kívül, egyénileg is nagyon nehéz lesz ezt átélni, de én saját tapasztalatból mondhatom nektek, nézzetek rám, van ruhám, cipő van a lábamon, azt hiszem, hogy elég jól nézek ki, mármint így, tehát nem vagyok, nem spagetti vékony vagyok. Otthon van a feleségem és a két gyermekem, nagyon jól érzik magukat, a két gyerekem mindig azon vitatkozik, hogy még hány csokit tegyenek meg, és nekünk kell őket leállítani, hogy most már a mai napra elég volt, és még nekem is van mit ennem, és a feleségemnek is, és jól vagyunk, és nem tudom neked megmondani, hogy hogyan, de valami mindig történik. Valahogy az Úr mindig gondoskodik rólunk. És én szeretném nektek elmondani, hogy ahogy a Zsuzsa is egy élő példája annak, hogy Isten gondoskodik mindannyiunkról, szeretném elmondani nektek, hogy én is egy élő példája vagyok annak, hogy az Úr nem hagyja el az övéit, az Úr gondoskodik rólunk, nem kell sajnáltatni magunkat, hogy milyen szerencsétlen, szegény, vak, milyen nehéz helyzetben van, hanem igenis Isten ott van velünk az életünkben, mindannyian felnézhetünk Jézusra, és nem fogadom el azt, hogy valaki kinyitja a Bibliáját, és nem szól hozzá Isten, hogyha ő őszintén keresi az Urat, és nem szól hozzá Isten az ő konkrét helyzetével kapcsolatosan. Ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, nem tudsz erről meg az ellenkezőjéről meggyőzni, tehát már mint arról, hogy Isten ne szólna, mert igenis szól. Levághatod a fejem, akkor se fogom a véleményemet megváltoztatni, mert 20 éves hívő tapasztalat van emögött a kijelentések mögött, és voltam már én is az életben olyan rettenetes helyzetekben, hogy az ember nem gondolta volna, hogy innen még hogy lehet kijönni, és kijöttem. És nem azért jöttem ki, mert olyan milyen nagyszerű fickó lennék, az én életemben is van sok botladozás voltak, bukások, kudarcok, azért jöttem ki, mert Isten mindig, amikor ígéretet tett valamivel kapcsolatban az életemre, nézve, akkor utána ő mindig hűségesen betartotta az ígéretét, és Isten mindig az ő időzítése szerint napra pontosan, napra készen, amikor szükséges volt, akkor hirtelen kirántott a hullámok közül a bajból, hirtelen megváltoztatta a helyzetemet, és hirtelen minden megváltozott. Ha ez elmúlt 20 évben ez így ment, akkor az csak a logikus kérdést szeretném feltenni, milyen okom van arra nézve, hogy azt feltételezzem, hogy Isten megváltozott, és ő a mai napon esetleg úgy döntött, hogy el fog hagyni engem, és teljesen magamra hagy. És akkor hadd vetítsem ki ezt a szubjektív kérdést mindannyiótokra, hogyha eddig az Úr megsegített benneteket, és ma itt ültök, és itt vagytok, és kinek több, kinek kevesebb gondja van, de mégis itt vagy, és hallod az igét, hallod, hogy Isten szól hozzád. Vissza tudsz emlékezni az életedre nézve, hogy Isten hányszor segített ki a bajból. Akkor csak próbálj meg, csak legalább most csak az én kedvemért, nem kell sokáig látnod ma, úgyhogy ezért mondom, hogy csak az én kedvemért gondolkodj el azon, hogy milyen oka lenne Istennek arra nézve, hogy elhagyjon téged, hogyha ő megígérte neked, hogy mindvégig hűséges marad hozzád, hogyha te az ő elsősorban az ő királyságát és az királyságnak az igazságát keresed. Milyen oka lenne Istennek arra nézve, hogy elhagyjon téged, hogy magadra hagyjon téged? Tehát egyszerűen érzed, hogy már maga a kérdés felvetés és butaság. Mert ilyen kérdés butaság föltenni. És mégis azt lehet látni, azt lehet érzékelni, hogy ma Magyarországon, és most a hívőkről beszélek, a hívők, újjászületett emberek óriási szellemi elnyomás alatt van az intuíciójuk. Egyszerűen nagyon sok ember tompaság, szinte lehet érezni ezt a tompaságot, ezt a tompa légkört, ami egész Magyarország fölött van, és lehet látni, lehet érzékelni, hogy hívő, újjászületett emberek is, akik valamikor találkoztak az Úrral, tompaságban vannak. El van nyomva az intuíciójuk, a szellemi felfogó képességük. Egyszerűen nem, azt se tudják, hány óra van, milyen bolygón vannak, nem érzékelik az Urat, nem működik az intuíciójuk, nem értik azt, hogy Isten ma mit akar cselekedni, az ő a saját életükre nézve mit akar cselekedni Isten, azt se értik ma nagyon sokan. Ez egy óriási, nagyon nagy probléma, ugyanis az a baj, hogyha valaki tompaságban éli az életét, egy ilyen tompa szellemben, ilyen tompa pufi hitben, de most nem abban az értelemben értem, hogy egyszer a Géza ezt megfogalmazta, mert az jó volt, ahogy ő ezt megfogalmazta, én most teljesen a pejoratív értelmében értem. Ha valaki így éli az életét, az teljesen felkészületlenül fogják érni a jövőnek a nehézségei. És a másik nagy probléma, amit okoz ez a tompaság, hogy kiöli az ember, a keresztény emberből, érted? Nem a világiból, most a keresztényekről beszélek. Kiöli a keresztény emberből a természet felettiben való hitet. Amikor valakiben tompaság van, nem működik az intuíciója, nem érzékeli az Urat, nem érti, hogy Isten mit akar cselekedni, nincs rémája, nincs benne a mába, abba, amit Isten ma mond, amit ma cselekszik, annak az embernek teljesen egy ilyen hamis vágányon van a hitélete, és nincsen kapcsolata a természet felettivel, nem tud hinni a természet felettibe. Egyszerűen nem tud hinni abba, hogy Isten hogy fog róla gondoskodni, hanem tényleg azt gondolja, hogy ezek a hétköznapok vannak, egyik napra a másikra élünk, ebbe fogunk belehalni, apám is ebbe halt bele, nagyapám is ebbe halt bele, dédnagyapám is, az ükapám is, a szépapám is, és generációra visszatom, mert mindenki ebbe halt bele, én is ebbe halok bele. És barátaim, itt szeretnék beszélni egy másik dologról, a szocializmusról. Azt gondolom, hogy a szocializmus az az egyik olyan gyökér, vagy olyan, igen, kiirtani való gyökér, és most lehet, hogy fura lesz, amit mondok, amit teljes mértékben fel kell számolni az életünkben. És nézzétek meg, hogy a szocializmus okozta azt, hogy Magyarországon, és itt egész Kelet-Európában az emberek teljesen azt gondolták, és azt eredményezte ezt, hogy nincsen szellem, hanem csak anyag van. És azt eredményezte a szocializmus, hogy az emberekben az a kép alakult ki, hogyha a napi 24 órából 48-at dolgozok, és plusz még másodállásban dolgozom 64 órát, meg még elmegyek 76 órát fusizni harmadállásba, vagy meg minek lehet ezt mondani, és látástól Mikulásig, megszakadásig dolgozok, akkor talán félre tudok tenni annyit, hogy egy Trabantnak a kipufogó csövét meg tudjam venni. És ez a fajta, ugye ez a, emlékeztek rá, hogy az 50-es, 60-as években is hát nem éltünk akkor, de hát tudjátok, hát történetből tanultuk, voltak ezek a stahanovisták, az élmunkás, a nem tudom, a 20 éves nő fölül a nagy traktorra, meg a gépek mögött ott ülnek az emberek, és akkor 150%-ot teljesítettem, meg már leszakad a kezem, de már 200%-ot teljesítettem, és igaz, hogy beledöglök, de legalább én leszek a munka hőse, a nagy szocialista hős, szinte érzem ezt a szellemet is, ahogy beszél, érzem ennek a szellemnek ennek az ízét, ennek a munka hőse, az a szocialista, a nagy stahanovista, kommunista, ezen lehet érezni, hogy ez teljesen megbutította az embereket, és abba a tév hitbe vitte bele az embereket, hogy csak az anyag van, nincs természet feletti, nincsen szellem, hiába imádkozol, mert úgyse jön válasz, mert a Marx is megmondta, meg a Lenin elvtárs is, hogy úgyse jön válasz, tehát ha ők megmondták, akkor az úgyis így van, és ez teljesen kiöli az emberből mindenfajta olyan hitet, amely arról szólna, hogy igen, én dolgozom, megteszem a maximálisat, ami rajtam múlik, de amit én nem tudok megtenni, ott fog működni a kegyelem, és ott fog Isten csodát tenni. Azon a területen. Most nézzétek meg, figyeljetek ide, az én apám is ízig, vérig kommunista volt. Nem volt pártag, de kommunista volt. Ezt a lelkületet 15 éves koromig szívtam be magamba. 15 éves koromban megtértem, azóta eltelt 20 év, 35 éves vagyok, és ha hiszitek, ha nem, még mindig érzem magamban azt, hogy meg kell harcolnom, és meg kell tagadnom azt a hitetlenséget, kis hitűséget, azt a materializmust, amit az apámtól örököltem. Pedig már réges-régen azt gondolná az ember, hogy már annyit olvastam ígét, már annyit imádkoztam, már annyi csodát láttam, már annyi mindenen átmentem, hogy már csak elmúlt már ez belőlem. És barátaim, ez nem igaz. Ez nem igaz. És van egy másik óriási probléma, egy nagyon fontos gyökér, amit szintén ki kell írtani. Vannak emberek Magyarországon, akik azt mondják, hogy oké, van természetfeletti, vagy van valami túl az anyagon, de nekem azért nem jutott több, meg azért nincs több pénzem, meg azért nincs munkám, meg azért nincsen ez, meg az, meg amaz, mert a zsidók elvitték. Mert a zsidók, és ez az antiszemitizmus. És Magyarországon két fő szellemi áramlat, szellemi gyökér van, amit ki kell írtani. Amit a saját életünkben is újra és újra meg kell tagadni. A szocializmus és az antiszemitizmus. Az antiszemitizmussal az a probléma, tudjátok, hogy egyfajta gyűlöletet hoz létre az emberbe, és a gyűlölet kreatívvá teszi az embert, de nem az építésben, hanem a rombolásban. Nézzétek meg, akik gyűlöletben vannak, ha egy országot gyűlöletre építenek fel, hiába felépítik rövid távon, hosszú távon rombolás lesz a vége. Mindenhol, nem véletlenül mondta Isten azt, hogy megáldalak, megáldom, aki téged áld, és megátkozom, aki téged megátkoz, ugye ezt Ábrahámnak mondta. Ez azért fontos, mert az antiszemitizmus, és eleve az a szemlélet, hogyha én másokat hibáztatok azért, mert nekem nem megy jól a soron, az létrehoz bennem egy olyan fajta gyűlöletet, és a gyűlöletnek egy olyan szintjét, ami meggátol engem abba, hogy anyagi áldásokat át tudjak venni. Mert megöli, tehát a gyűlölet, az kiöli a jóban való a jó felé való kreativitást, tehát kiöli a kreativitást az emberből. Nézzétek meg, azok az emberek, akik óriási gyűlöletbe élik az életüket, például az antiszemita emberek, azok egyrészt felismerheted őket onnan, nagyon nem szeretnek igazából dolgozni, termelni, tehát nem szeretnek értéket létrehozni. Ez tényleg így van, csak nézzetek utána. Antiszemita emberek nem szeretnek értéket létrehozni, viszont másokat, akik szorgalmas munkával értéket létrehoznak, azokat megvádolják, gyűlölik, rágalmazzák, irigyelik őket, és el akarják lopni, vagy el akarják venni tőlük azt, amit létrehoztak, mondván, hogy nekem azért nincsen, mert ő lopta el előlem, ő vitte el előlem a munkát, a pénzt, meg a mit tudom én mit, de én, mert az amúgy az enyém lett volna, igaz, hogy semmit nem tettem érte, de az antiszemita ember azt mondja, hogy az amúgy az enyém lett volna, csak hát nem voltam ott, én rossz időben voltam, rossz helyen, stb. De ha elveszem tőlük, azoktól az emberektől, és ővelük végérvényesen leszámolok, akkor végre megváltozik az életem, és jó lesz a sorom. Ez gyűlölet, ez a gonoszságba való kreativitásba erősíti meg az embert, és én azért érzem azt, hogy erről beszélni kell, mert arra készüljetek fel, hogy Magyarországon az antiszemitizmus nagyon-nagyon meg fog erősödni. Én vidéken, ugye én Sárbogárdon élek, csak abba a kicsi városban is érzékelem. Csak az elmúlt egy-másfél hónap alatt megszakították velem olyan a városban élő emberek a kapcsolatot, akikről számomra kiderült, hogy ők antiszemiták, ő számukra meg kiderült, hogy én mit tudom, zsidó ügynök vagyok, vagy nem tudom milyen magyarázatot adtak, de valami ilyesmi volt, és számomra meglepő volt az, hogy ezek az emberek mennyire tele vannak gyűlölettel, ő számukra meg meglepő volt az, hogy hát idézőjelben én milyen hülye vagyok, tehát az ő szavukkal élve. És ez meg fog erősödni, ez azért beszélek erről, mert ez lecsapódik a munkahelyeken, a hétköznapokban, mindenhol, és azért fontos erről beszélni, mert nem szabad engedni ennek a nyomásnak. Az antiszemita nyomásnak nem szabad engedni. De az antiszemita nyomás helyett jöhet egy másik nyomás, a szocialista nyomás, hogy csak termelj, dolgozz, mint egy őrült, az majd csak lesz valami. Csak a materiát, csak az anyagi az, ami megfogható. És Azért mondom ezt, hogy az antiszemitizmust ne a szocializmussal próbáld legyőzni, hanem mind a két ágazattól, gyökértől el kell határolnunk magunkat, és teljes mértékben az Úrba kell helyezni a bizodalmunkat. És most fogunk mindjárt igét olvasni, ugyanis azért beszéltem ezekről, mert most mondod, hogy miközünk van nekünk ehhez. Meg most miért kellett erről beszélni? Azért kellett erről beszélni, mert ma nagyon nehéz, ha csak valaki csak egy kicsit is szellemi életet élsz, keresed az Urat. Csak még nem is kell kimenned ki a világba az emberek közé, csak egyszerűen keresed az Urat, szellemi életet élsz, tehát szellemben vagy. Egyszerűen érzed, hogy valami nem stimmel. Érzed, hogy nehéz imádkozni. Érzed, hogy sokszor szinte küzdeni kell, hogy az ember az igéből hallani tudjon valamit Istentől. Érzed, hogy sokszor küzdelem bekerülni Istennek a jelenlétébe. Ez azért van, mert ezek a szellemek, amik itt vannak Magyarország fölött a levegő égbe, ezek a szellemek azok, amik meg akarják határozni úgymond a magyar életet, és a magyar eklézsiának az életét is. És ezek a szellemek azok, amik okozzák azt, hogy egyfajta ilyen tompaságba és a természet felettének a szinte abszolút hiányába van a kereszténységnek a nagy többsége itt Magyarországon. De, és ezt hadd mondjam el, hogy nem véletlenül jutottunk el ide. Tehát ez nem úgy történt, hogy 20 éven keresztül éltük a hívő életünket, mindent jól csináltunk, és egyszer csak bekerültünk ebbe a helyzetbe. Ez egyéni döntéseknek, a rossz döntéseknek a sorozatának az eredménye lett ez a helyzet, amiben benne vagyunk. Egyéni döntések születtek az elmúlt 20 év alatt, sok embernek a rossz döntése, belementek nagyon sok ember hitelekbe, meg egyéb olyan rossz döntéseket hoztak, mert az áldást akarták, vagy ki tudja még mit akartak. Aztán szavaztak ugye 2010-ben egy másik pártra, egy másik kormányra, nem mintha az előző jobb lett volna, de azt hitték, hogy a másik jobb lesz. És mind rengeteg ilyen döntés egyéni szinten, családi szinten, nemzeti szinten, gyülekezeti szinten eredményezte azt, hogy ebbe az állapotba kerültünk. És ezt igével be is tudom nektek bizonyítani, és most lapozzunk, most jutunk el végre az igazi témához. Most lapozzunk a Haggeus próféta könyvéhez, és a Haggeus egyből, bocsánat, hogy ilyen unalmas voltam így az elején, de ezt egyszerűen muszáj volt elmondani, és egyszerűen, ahogy beszélek róla, egyszerűen érzem, hogy nehezen megy át ez az egész, és egyszerűen érzem, hogy bele trafáltam a közepébe ennek az egésznek, tehát úgy látszik, hogy ez tényleg egy valóság, amiről most beszélünk. Közben a Haggeus 1-hez lapozzunk, és a Haggeus 1-ből az első 13 verset fogjuk felolvasni.
Dáriusz király második eszendejének 6. hónapjában, a hónapnak első napján szólt az Úr Haggeus proféta által Zorobábelnek, a Sealtiel fiának, Júda fejedelmének, Jósuának, a Jehosodák fiának, a főpapnak mondván. Így szól a seregeknek Ura mondván, ezt mondja a nép, nem jött még el az idő az Úr háza építésének ideje. Az Úr pedig így szól Haggeus proféta által mondván, ideje éj néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romokban áll. Most azért ezt mondja a seregek Ura, gondoljátok meg jól a ti utaitokat, sokat vetettetek, de keveset takartok, esztek, de meg nem elégszek, elégeztek, isztok, de meg nem részegettek, ruházkodtok, de meg nem melegedtek. A bérlő is lyukas zacskóra bérel. Ezt mondja a seregek Ura, gondoljátok meg jól a ti utaitokat, menjetek fel a hegyre, hordjatok fát, építsetek el házat, hogy gyönyörködjön benne, én dicsőítessem, azt mondja az Úr. Sokat vártatok, de ímé kevés lett. Haza is hordtátok, de én ráhúvallok arra. Mi okért? Azt mondja a seregek Ura. Az én házamért, amely ím romban áll, ti pedig siettek ki a maga házához. Azért mondták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését. És pusztulást rendeltem a síkföldre, a hegyekre, a búzára, a borra, az olajra, mindarra, amit a föld terem. Sőt, az emberre és a baromra, és minden kézimunkára is. És meghallá Zorobábel, a Sealtiel fia, és Jósua, Jehosodák fia, a főpap, a nép, minden többi tagja az Úrnak, Istennek szavát. Ageos proféta beszédeit, amiként elküldte őt az Úr, az ő Istenük, és megfélemlék a nép az Úr előtt. És szól a Ageos az Úr követe, az Úr küldetésében mondván a népnek, én veletek vagyok, azt mondja az Úr. És felindítá az Úr Zorobábelnek, a Sealtiel fiának, a Júda fejedelmének szellemét. És Jósuának, Jehosadák fiának, a főpapnak szellemét. És a nép minden többi tagjának szellemét is. És bemenének és munkálkodának a seregek urának az ő Istenüknek házában. A hatodik hónapnak, 24. napján, Dáriusz királynak második esztendejében.
Ámen. Köszönöm. Figyeljetek ide, a babiloni fogság után körülbelül olyan 50 ezer ember tért haza a fogságból Izraelnek a földjére, elkezdték építeni a jeruzsálemi templomot, aztán 16 évig, Lali, ugye? 16 évig megállt az építkezés. 16 évig nem történt semmi, látszólag. Amúgy az történt, hogy az emberek elkezdtek menni a saját ügyeik után. A saját dolgaik után elkezdtek menni az emberek. És Haggeus, amikor elkezdett prófétálni, amikor Isten felindította őt arra, hogy prófétáljon, akkor rajta keresztül az Úr elkezd beszélni a néphez, és azt mondja, nézzétek meg, hát sokat vetettetek, keveset arattatok, és azt a kérdést teszi fel, hogy, azt, hogy ugye azt mondjátok, hogy nem jött el még az idő az Úrházának az építése, és akkor azt kérdezi az Úr, hogy de annak ideje van, hogy ti mennyezetes házakban lakjatok? Tehát nem jött el az idő arra, hogy az Úr házának az építésével foglalkoznunk, de annak ideje van, hogy a saját dolgainknak, a saját ügyeinknek, a saját kis házainknak az építésével foglalkozzunk. És nagyon érdekes, hogy 16 évig, ugye miután a templom építése elkezdődött, ugye, de leállt, aztán 16 évig nem történt semmi, az emberek mentek a saját dolgaik után, és nagyon érdekes, hogy ez, hogy nem az Úrnak az ügyével foglalkoztak, hanem a saját ügyeikkel, ez nem meggazdagodást eredményezett az Isten népének az életében, hanem elszegényedést. Ez a döbbenetes. Ez a döbbenetes. És az első dolog, ugye itt rögtön a materialista szemlélet jön be, hogy a materialista szemlélet az azt mondja, hogyha én az időmnek egy bizonyos részét azzal töltöm, hogy keresek valami olyat, amit ugye úgy hívnak, hogy Isten jelenléte, meg imádkozom, Bibliát olvasok, meg testvérekkel együtt vagyunk, dicsőítjük az Urat, akkor kiszámolom, ugye ez a menedzser szemlélet is ugye ezt mutatja, hogy kiszámolom, hogy ennyi idő alatt én ennyi és ennyi órát dolgozhattam volna, ennyi és ennyi pénzt kereshettem volna, de mivel ugye ezt nem teszem meg, ezért ez elmarad, és ezért nem leszek áldott, vagy nem fogok meggazdagodni, mert azt az időt is, amit a pénznek a megkeresésével töltök, azt az időt is azzal töltöm el, hogy az Urat keresem. És én most nem a napi 8 órás munka ellen beszélek, mert az egy más. Tehát én most arról beszélek, hogy amikor valóságos szabadidőd van arra, amit azért különíthetsz el, hogy tényleg az Urat keresd, és az ő jelenlétében időz, ha te még ezt is számokban méred, hogy ebből mennyit nyerhettél volna, én erről beszélek, hogy ez egy hibás gondolkodás, ebbe a gondolkodásmódba esett bele Izraelnek a népe, azt mondták, nincs értelme a templomot építeni, úgyis leállították az építkezést, nem kéne a hatalommal konfliktusba kerülni, menjünk a saját ügyeink után, abból legalább profitálunk. És nem profitáltak semmit, ez a döbbenetes! Nem profitáltak semmit. És nézzétek meg, csak nézzétek meg a magyarországi kereszténységet, az elmúlt 20 év nem erről szólt. Az ember nagyon sok, az a saját, az én ismerősi körömben is, nagyon-nagyon sok, nem tudom másképpen fogalmazni, materialista keresztényt ismertem meg. Olyan keresztényeket, akik valamikor újjászülettek, betöltekeztek Szent Szellemmel, nyelveken szóltak, és ma nem tudnak hinni abban, hogy Isten gondoskodni fog róluk. Belekerülnek egy nehéz helyzetbe, és emberi módon kezdenek gondolkodni arról, azon, hogy hogyan tudnának ők ebből a nehéz helyzetből kijönni. És nem hisznek a rémában, nem hisznek abban, hogyha kinyitják az igét, olvassák a Bibliát, akkor természetfeletti élő, Szent Szellem által megelevenített igét kaphatnak a Biblia olvasáson keresztül. Nem hisznek abban, hogyha imádkoznak, akkor Isten a zaklatott lelküket meg fogja nyugtatni az ő jelenlétében. Nem hisznek ebben. Nem tisztelik az igét. Nincs bennük már ez, hanem egyfajta materialista gondolkodásmód. Hogyan tudnám én megoldani ezt a helyzetet? És rengeteg ember beleesett abba a hibába. Fölvettek ilyen hiteleket, olyan hiteleket, ezt csinálták, azt csinálták, kiépítettek kapcsolatokat olyan társaságokkal, olyan emberekkel, akikkel nem kellett volna, vállalkozásokat elindítottak úgy, hogy nem kérdezték meg az Urat előtte, hogy ez tényleg az Úr akarata, hogy ezt vagy azt a vállalkozást elindítsam, megcsináljam, tényleg Isten akarja, vagy pedig csak én elkezdem és hiszek abban, hogy Isten megáldja. Figyeljetek ide, Isten nem vak hitre hívott el bennünket. A bibliai hit az nem vak hit. A bibliai hit az arról szól, hogy Isten ad neked egy kijelentést, ad neked egy ígéretet, egy igét. És ez az, ebbe az igébe, abba az ígéretbe, amit Isten adott neked, benne van az a nem látott dolog, amiről szól az az ígéret. És te nem vak a te hited, ugyan egy nem látott dologban hiszel, de miért nem látott dolog? Tulajdonképpen látott dolog, látható dolog, csak fizikai szemmel nem látható dolog. Fizikai szemmel nem látható, de szellemi szemmel látható. És onnantól fogva, ahogy Istentől te kaptál egy igét, egy ígéretet, egy rémát, valamit, hogy ő valamit fog veled csinálni, onnantól fogva te már látod azt a dolgot, csak nem fizikailag, hanem szellemileg. De mivel azt mondtuk a beszédemnek az elején, vagy nem tudom minek mondjam ezt, hogy ma Magyarországon nagyon sok hívő tompaságban van, ezért ha rémát kapna, azzal se tudna mit kezdeni, mert nem tudja látni azt a rémát, mert a szellemének a látó képessége, az intuitív képessége el van nyomva, és ezért nem látja azt, amiről Isten beszélni akar neki. Amen. És nem csak, hogy nem látja, nem is hallja. Nem is hallja. És ez egy borzasztóan veszélyes állapot. Borzasztóan veszélyes állapot. És ebbe az állapotba ma eljutott a Magyar Ekklézsia. 20 év után, azért 20 évet mondok, mert 20 évet tértünk meg, én is, meg itt jó páran, tudom, hogy Lali is, akkor volt egy viszonylagos ébredés, gyülekezetekben több helyen nagyon erős volt az Úr jelenléte, nagyon erős. Akkor nagyon sokan vártuk azt, hogy ez tovább fog menni, és ehelyett hideg zuhanyként tapasztaltuk meg már a 90-es évek közepétől, hogy minden egyre lejjebb megy. És ma eljutottunk oda, hogy nagyon sok ember nem, és most ne értsetek félre, tudom, hogy vannak emberek, akik a válság miatt vannak bajban. Ez így van. Ilyen is van. Bőven van ilyen. Keresztény ember is van ilyen. Ez így van. De a keresztény embernél, tudjátok, az a jó, hogyha valaki a válság miatt került bele, tehát nem a saját hibájából, hanem a válság miatt került bele valami nagy nehézségbe, akkor ő joggal feltételezheti azt, hogy nem szabad, nem kell megijedni, mert Isten tudott erről a válságról, hogy még nem is éltem ezen a földön. Ő már akkor tudta, hogy 2011-ben gazdasági válság lesz, tehát ha Isten tudott róla, akkor minden bizonnyal nála a válságra a megoldás, a kimenekülés is megvan, hogy én hogyan fogom ezt a helyzetet győztesen túlélni. Na de mi van azokkal az emberekkel, és én most erről beszélek, akik a saját rossz döntéseiknek a sorozata miatt szegényedtek el. Én találkoztam olyan keresztényel más gyülekezetben, akit nem azért lakoltattak ki, mert jött a válság, és elvesztette a munkahelyét, és akkor tudjátok, ez ilyen spirálszerűen szokott menni, akkor nem tudja fizetni a részleteket, a számlákat, meg a stb. Hanem azért, mert annyi rossz döntést hozott az életébe, amely döntések által olyan súlyos adósságokba verekedte bele magát, nagyon nagy sikerrel, amelynek a következtében kilakoltatták. És akkor ez a keresztény ember, mondom, nem ebbe a gyülekezetbe volt, és ráadásul vidéken is volt, ez a keresztény ember kérdezte tőlem, hogy hát most mondd már meg, hát hogyan létezik ez? Hát Isten, aki eddig velem volt, meg minden, most miért hagyott el engem? És mondtam neki, hogy Isten nem hagyott el téged, hanem az történt, hogy vissza kéne emlékezned, több évre visszamenőleg, hogy milyen döntéseket hoztál az életednek bizonyos szituációiba. Hogyan jutottál ide idáig? Hogy akkor, amikor ezt vagy azt vagy amazt a döntést meghoztad, akkor előtte te imádkoztál? Megkérdezted az Urat, hogy nekem abban a helyzetben bele kell mennem, vagy sem? Vagy úgy imádkoztál, Uram, én ezt a döntést hozom, áld meg a Jézus nevében, amen, halleluja! Dicsőség az Úrnak! Vagy pedig megkérdezted az Urat, Uram, figyelj ide, Istenem, ilyen és ilyen lehetőségek vannak előttem. Köszönöm, hogy te tudsz ezekről. Kérlek, mutasd meg nekem, hogy mit csináljak. Vagy mit ne csináljak. Vagy lehet, hogy ne csináljak még semmit. Lehet, hogy még mindig várnom kell. Lehet, hogy ez nem is az az ajtó, amin be kell mennem. Lehet, hogy ez csak egy csali, amit az ördög csinál. De az ördög is hallgatja az imákat, ne izgulj. És az ördög is nagyon szívesen megválaszolja az imákat. Ad egy hamis ajtót, egy nem létező ajtót. Egy nyitott ajtót a szakadékba. És ezért kell nagyon intuitív módon, a Szent Szellem által imádkozni. Mert amikor a Szent Szellem által imádkozol, intuitív módon imádkozol, amikor a rémát imádkozod, akkor a Szent Szellem segít abba is, hogy a választ is felismerjed. Sőt, mondok neked valamit. Igazából a hit imáját azt mindig megelőzi, persze vannak bizonyos szituációk, amikor nincs erre idő, és akkor Isten egyértelműen felindít valamire, és azt meg kell tenni, ez egyértelmű, de általában a hit imáját megelőzi a kijelentés, a mag. A mag, ami behullik a szívedbe. És a magot kell imádkoznod, érted? A magot öntözöd az imáddal. A magot táplálod az elmélkedéseddel, a megvallásoddal, és öntözöd az imáddal újra és újra és újra és újra. Addig, amíg a hitednek olyan szintjére feljutsz, amikor már a válasz az örökkévalóságból át tud jönni, át tud realizálódni, át tud jönni a fizikai világba. De ahhoz eleve ott kell kezdened, hogy kell egy paradigmaváltást csinálnod a saját életedbe. Azt kell mondanod, hogy igen, eddig úgy gondoltam, hogy nincs még itt az ideje az Úr házának az építésének. Úgy gondoltam, hogy megyek a saját dolgaim, saját ügyeim után éjjel-nappal, tehát nem csak akkor, amikor kell, mert most a hétköznapok az más, tehát tényleg, amikor dolgozni kell, akkor dolgozni kell, tehát most értitek, hogy én nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy egy szemléletváltás kell, hogy azt mondod, hogy igen, nem azt csinálom, hogy megyek a saját ügyeim után, aztán majd, ha már úgy érzem, hogy elég jól meggazdagodtam, akkor na jó, hát akkor majd az Úr ügyével is kezdek foglalkozni, hanem megfordítod a sorrendet, és azt mondod, hogy Uram, végül is én újjászülettem, te elhívtál engem, én annyira fontos voltam neked, hogy meghaltál én értem személyesen a kereszten, hogy feltámadtál az én megigazulásomért. Tehát ha te ilyen értelemben, ha én, most értsd jól, első voltam az életedben, Uram, ha első voltam a számodra, olyan értelemben, hogy meghaltál értem, akkor miért ne lehetnél első az én számomra te is, Uram, úgy, hogy meghalljak te érted. Hogy leteszem a világi vágyaimat, az ambícióimat, az elgondolásaimat, leteszem ezeket a dolgokat, keresztre teszem, te leszel az első az életembe, meghalok érted, meghalok ezeknek a dolgoknak, és hiszem, hogy te benned, te általad, te benned föltámadok, belépek a feltámadásnak a tartományába, a feltámadás tartományában erő van, a feltámadás tartományában öröm van, a feltámadás tartományában egészség van, a feltámadás tartományában gazdagság van, hello! A feltámadás tartományában gazdagság van. Nincs szegénység a feltámadás tartományában. A kereszten van szegénység, ideiglenesen. A kereszten érzed azt ideiglenesen, hogy mindent elveszítettél. Hogy lelettél teljesen mezítelenedve. Minden, de te ne izgulj, mert csak az lett levéve rólad, amit igazából a feltámadásban nem kéne hordanod. Jézusról, amikor azt a köntöst levették róla, az nem csak azt jelképezte, hogy lemezítelenítették, és egy szégyent kellett elviselnie azért, hogy ezt nekünk ne kell elviselni, hanem azt is jelképezte, hogy ő a feltámadásban már más ruhát hordott. A feltámadásban ő már a dicsőségnek a ruháját hordta. Érted? A feltámadásban ő már ne azt a köntöst hordta, amit a kereszten levettek róla. Hallod, amit mondok? És hogyha te most úgy érzed, hogy elveszítettél mindent, akkor tudd meg azt, hogyha most kész vagy a keresztre menni, és utána belépsz a feltámadásnak a tartományába, akkor a dicsőségnek a ruháját fogja Isten rád adni. Új dolgok lesznek a te életedbe, amik a feltámadás által jönnek be a te életedbe. De ahhoz értsd meg, hogy ezt az árat neked is személyesen meg kell fizetned, de megéri. És ahhoz ne az legyen az első kérdésed, hogy na hát ideje van-e végre 20 év után, hogy most már az Úrnak a dolgaival is foglalkozzak, hanem az legyen az első kérdés, hogy most van itt az ideje annak, hogy végre már az Úr dolgaival foglalkozzak. Eljött a most! Eljött az a pillanat, eljött az a kairosz idő az életemben, amikor paradigmaváltás történik bennem. És azt mondom, hogy elég volt önmagamnak a megvalósításából, én megteszem azt, amit tudok, ami rajtam múlik, de igazából Istenre bízom az életemet, az ő kegyelmére bízom az életemet, és hiszek abban, hogy ő gondot fog viselni rólam. Itt, amikor azt mondja itt a Haggeusban, itt az ige, azt mondja a próféta, hogy gondoljátok meg a ti útjaitokat. Az igazából pontosan fordítás lenne talán az, hogy a szíveteket fordítsátok meg, fordítsátok oda a szíveteket, fordítsátok át a szíveteket. Legyen a szívetekben egy átfordítás, egy átfordulás. Tekerd át a rádiódat egy másik állomásra, mert az a zene, amit eddig hallgattál, az borzalmas, az rettenetes, még hallani se jó. Tekerd át egy másik sávra, ahol tisztában is jön az adás, és örökkévaló adás jön. Elmúlhatatlan, enyészhetetlen, örökkévaló adás jön. És ráadásul, ha nem tekered át a rádiódat, hanem hallgatod az eddigi zenédet, akkor a rádiód is tönkre fog menni. Egyszer csak kap egy zárlatot, és vége. És még a házad is leég. Jobb, ha áttekered, hidd el. Jobb, ha áttekered. Jobb, ha a szívedet átfordítod. Átfordítod a szívedet Isten igéjére, Istennek a dolgaira. Arra, amit Isten neked akar ma mondani.
Amen.
És kedves barátom, drága szeretett testvérem, meg amit csak akarsz, én nagyon szeretlek téged, de el kell mondanom neked azt, hogy most, ma te egy olyan üzenetet hallasz, aminek ha nem engedelmeskedsz, ami ha nem készted arra, hogy változásokat indukáljon az életedbe, akkor a következő hónapokban olyan kihívásokkal fogsz szembenézni, amivel nem fogsz tudni mit kezdeni, mert nem lesz ott a kenet, nem lesz ott az erő, nem lesz ott a mit tudom én mi, semmi sem lesz ott, nem bizseregni fogsz az Istennek a jelenlététől, hanem az idegességtől fogsz rendkívül bizseregni, hogy hogyan tudod megoldani azt a problémát, amiben belekerültél. Isten nagyon kegyelmes, Isten soha nem enged úgy egy ember bele egy problémába, egy bajba, hogyha azt az Úr engedi meg, hogy arra előtte ne készítene fel Isten. De ezt mindig megfigyeltem, mindig amikor valami fordulat történt az életemben, de nálam jóval tapasztaltabb, szellemibb emberek is ugyanezt elmondták, amikor fordulat történik az életünkbe, Isten mindig felkészít arra a fordulatra. Ha az Úrban vagyunk, akkor sosem érhet minket olyan értelemben váratlan dolog, amitől úgy padlóra kerülnénk, hogy ne tudnánk fölkelni. Lehet, hogy megijedünk egy kicsit, lehet, hogy megdöbbenünk, hogy hogy kerültünk ebbe a helyzetbe. De mivel az Úrban vagyunk, mivel szellemben vagyunk, mivel nem tompa a szellemünk, mivel az intuíciós képességünk hitem szerint nincs elnyomva, ezért meg fogjuk hallani, hogy Isten mit mond nekünk abban a helyzetben. És fölállunk, és megyünk tovább. És itt is azt mondja a Haggeuson keresztül az Úr, hogy azért szegényedtetek el most ilyen leegyszerűsítve, megfogalmazva, mert nem ismertétek fel a kairos időt, nem ismertétek fel az alkalmas időt. Azt gondoltátok, hogy a ti ügyeiteknek van itt az ideje, a ti házatok építésének van itt az ideje, és milyen érdekes, Isten nem áldotta meg. Nem jött meg az eredménye, nem lett produktív az a dolog, amivel foglalkoztatok. Nem hozott semmilyen eredmény, hanem csak a ráfizetést hozta mindenhol. Ahova nyúltatok, ott nem áldás lett, hanem átok. Amiben belefogtatok, az mind kudarc lett. És ráadásul még a végén igazából a vetés aratással is problémák lettek, mert már a természet is föllázadt ellenetek, mert eső se jött a földetekre. Egyébként ennek szellemi jelentése is van, mert az, hogy nem jön eső a földünkre, az nem csak azt jelenti, hogy anyagi értelemben nem történik előre lépés, tehát például akár egy városnak vagy egy országnak az életében nem jön eső a földekre, és akkor szárazság van, és elhal a termés, hanem ennek van szellemi jelentése is. Nem érezhető a Szent Szellemnek a felfrissítő jelenléte. Nincsen olyan jelenlét a Szent Szellemtől, ami megöntözné az igét, ami élővé, elevenné teszi az igét. Ezért van az, hogy az ilyen gyülekezetekben, ahol ez van, ott csak száraz, élet nélküli tanítás van, jobb esetben pszichéből, rosszabb esetben már démonoktól. És ma Magyarországon rengeteg ilyen gyülekezet van, ahol nincs eső. És az emberek érzik, hogy nincs eső, nincs szellemi eső, és ezt az esőt megpróbálják valamivel pótolni. Na de barátaim, ez a valamivel pótolni, ez romlásba, bomlásba, pusztulásba viszi bele az embereket, a gyülekezeteket, családokat, egész csoportokat. És ezért azoknak az embereknek, akik úgymond a saját hibájukból kerültek bele ebbe a helyzetbe, az az üzenet, hogy meg kell térni. Ez az üzenet, hogy meg kell térni. Nagyon egyszerű az üzenet. Változtatni kell. Csak gondold végig, csak még egyszer magamat ismétlem. Jézusnak te annyira fontos voltál, hogy eljött érted, amikor te még nem is éltél. Neked miért nem fontos annyira Jézus, hogy elmész őt megkeresni, akkor is, ha neked éppen nem megy jól a sorod. Érted? Mert csak ez fog esélyt adni arra, hogy egyáltalán változás induljon be az életedbe, de én garantálom neked, hogyha Jézust keresed, akkor meg fog jönni az eredménye. Nem biztos, hogy rövid távon, de hosszú távon mindenképpen. És a Lali azt az igét is felolvasta, hogy a népnek a szellemét, és Zorobábelnek a szellemét is, tehát a vezetőknek a szellemét is, Isten felindította, és beleálltak a rémába. Beleálltak a kijelentésbe. És ott van egy olyan mondat is, amit mond Haggeuson keresztül az Úr, hogy én veletek leszek. Ez a veletek leszek, ez akkor tud működésbe lépni az életünkbe, ha beleállunk a rémába. abba a kijelentésbe, amit Isten ma mond nekünk. Az Úr nem tud velünk lenni olyan dologban, ami rajta kívül van, tehát hogy fogalmazom ezt meg, ami nem tőle származik. Ugye Derek Prince ezt úgy mondta, hogy ugye megvan írva, hogy az Úr, aki elkezdte a munkát, be is fejezi, de amit nem ő kezdett el, azt ő nem is fogja befejezni. És ez a nagy probléma, hogy nagyon sokan beleásták magukat mindenféle ügyekbe, azt mondták, hogy ez az Úr munkája, nem az Úr kezdte el azt a munkát, hanem ők, és csodálkoznak, hogy az Úr nem fejezi be azt a munkát. Hát persze, amit Isten nem kezdett el, azt nem fogja befejezni. De amit elkezdett, afelől ne izgulj, mert azt be is fogja fejezni. Erre mondja azt, hogy veletek leszek. A Máté 28-ban is olvasok, amikor Jézus mondja a tanítványoknak, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, megtanítva arra, amit én parancsoltam nektek. És akkor én veletek leszek a világ korszak végezetéig. Tehát gyakorlatilag arról beszél ott az Úr, figyeljetek, ha azt csináljátok, amit mondok, akkor én is veletek leszek. Ha azt teszitek, amit kérek tőletek, én is támogatlak benneteket. És figyelj ide, áldást akarsz? Tényleg áldást szeretnél? Tényleg azt szeretnéd, hogy Isten veled legyen? Tényleg azt akarod, hogy a te életedben áldás legyen? Akkor megmutatom neked, hogy ennek mi a feltétele. 5 Mózes 28, nagyon-nagyon közismert ige. 5 Mózes 28, 1-14. És csak figyeljetek a részletekre, hogy mi van elrejtve ebbe az igébe.
Ha pedig szorgalmatosan, vagy engedelmesen más fordításban hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. Rád szállnak az áldások, mindezek, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse, földednek gyümölcse, barmadnak gyümölcse, teheneinek fajzása, juhainak ellése. Áldott lesz a te kosarad, és a te sütőteknőd. Áldott lesz el bejöveteledben, és áldott leszel kimeneteledben. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reát támadnak, egy úton jönnek reát, 7 úton futnak előled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csüreidben, mindenben, amire ráteszed kezedet, megáll téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adott neked. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdött néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, az ő útján jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztet el, és félnek tőled. És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban, a te méhednek gyümölcsében, barmadnak gyümölcsében, földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdött az Úr a te atyáidnak, hogy neked adja azt.
Feltűnt-e nektek valami? Az áldásnak a feltétele. Rögtön az első versben ott van a válasz, de még egyébként az utolsó versekben is. Hogyha szorgalmasan vagy engedelmesen hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, amit mikor parancsol az Úr neked, és ez azt jelenti, hogy neked azt kell meghallanod mindig, amit Isten ma mond neked. Még egyszer elmondom, neked azt kell meghallanod, amit Isten ma mond neked. Neked nem abból lesz csak áldás, amit Isten a múltban mondott neked, az hozhat áldást a te életedre, ugye Zsuzsa elmondott egy igét, ami, meg 2 igét is, amik nem azonnal teljesedtek be, hanem később, de beteljesedtek az életébe, tehát ilyen értelemben ez igaz, most én nem erről beszélek, hanem én azt akarom mondani, hogy a tegnapi élményeidből nem lesz áldás. Abból tudod, mikor volt áldás? Tegnap. Tegnap. A Zsuzsának, amit az Úr, mit tudom én, 1000 éve mondott neki valami igét, abból neki tulajdonképpen úgy lett áldás, tehát az az áldás nem múlt el másnap, mikor fölkért, és akkor nagyon elment az áldás, ő ráállt arra az igére, hitt abba az igébe, és ezáltal ezt az igét, most nem tudom másképp fogalmazni, benne tartotta az ő hite a mába, a mostba. Érted? Tehát azért nagyon fontos ez, mert a Jézus beszél például a magvető példázatában is, hogy vannak magok, amik köves talajra esnek, ugye útfélre, aztán valami tövisek közé, és csak bizonyos magok kerülnek jó talajba. Ez azt jelenti, hogy az egy rendben van, hogy Istentől hallottál valamit. Kaptál egy rémát, egy igét, kijelentést, magot, valamit kaptál az Úrtól. De azt ma kaptad, és azt neked holnap is, amikor reggel fölkelsz, a mában kell tartanod. Nagyon bonyolultan beszélek. A mában kell tartanod, ami azt jelenti, hogy nem engedheted meg, hogy az igét elfelejted, amit Isten például ma mondott neked. Holnap reggel fölkelsz, nem engedheted meg, hogy elfelejted az igét, nem engedheted meg magadnak azt, nem nyelveken szólok, csak nem tudok beszélni, nem engedheted meg magadnak azt, hogy nem gondolkodsz azon az igén, amit az Úr ma adott neked, nem engedheted meg magadnak azt, hogy nem imádkozod át azt az igét, nem elmélkedsz azzal az igével, nem foglalkozol azzal az igével, ugyanis ha megengeded ezt a luxust magadnak, abban a pillanatban az ördög kilopja az igét a szívedből. Másnap már nem is emlékszel, hogy miről volt szó. Csak azt mondod, hát itt volt ez a kedves gyerek, jó humorú, olyan szépen beszélt, kicsit kopaszodik, de jól néz ki, meg olyan furán néz a szemeivel, biztos vak, de jó volt, valami jó volt, amit mondott, meg már vártam, hogy abba hagyja, mert éhes voltam nagyon. És akkor ezzel már az ördög kilopta azt a üzenetet, ami mondjuk belehullott a szívedbe, és ott volt kb. Mondjuk meddig, legyünk jó indulatúak 10 percig. És ezért nagyon fontos az, hogy az igét neked, amit hallottál, mindig a mában kell tartanod, mert Isten mindig a mostban van jelen. Isten nem a múlt idő, a tegnap volt élményeiben volt, hogy mondjam, nem a tegnapi élményekben van jelen az Úr. Amikor bemutatkozott az Úr Mózesnek, akkor nem azt mondta, hogy én vagyok az Úr, aki voltam. Meg azt sem mondta, hogy én vagyok, aki leszek. Hanem azt mondta, hogy vagyok. Ez az örökké, örök létezés, ez az örökké való létezés, ez az állandó vagyok, állandó jelenben mindig vagyok, mindig most vagyok, és mindig most létezem, és korszakok elmennek, és korszakról korszakra megyünk, és korszakok váltják egymást, de én akkor is létezem, és akkor is mindig én vagyok a létezés, és én most vagyok a létezés. És holnap is most vagyok a létezés. És 1000 év múlva is most vagyok a létezés. Ez az a változhatatlan örökké valóság. Ez az örökké való vagyok. És amikor ebből a örökké valóságból, ebből a dimenzióból kijön egy ige, és bejön a te szívedbe, akkor az mindig ma jön be, érted? Tehát mindig most jön be a réma. Most, amit hallasz tőlem, és esetleg réma, azt most hallod. De amit 5 perc múlva mondok, rémát, azt akkor is most fogod hallani, érted, hogy mit akarok mondani? Ez nagyon bonyolult megfogalmazni, de ahhoz, hogy értsétek, hogy mit akarok mondani, tudnotok kell, hogy a héber embereknek az időszemlélete más volt, mint a mi európai időszemléletünk. A görög, ugye ez a görög európai időszemlélet, ilyen lineáris időszemlélet, hogy 5 óra, 5 perc, 6 perc, 7 perc, és múlik az idő, múlik. És ugyan a hébereknél is volt ilyen, ugye, hogy hát volt, hát tudták, hogy mikor van 6 óra, meg ilyenek, de az ő időszemléletük az nem ilyen volt, mert a héber nyelvtant is, ha megnézed, ott a múlt, jelen és a jövő, az nincsen annyira elkülönítve, mint mondjuk az európai nyelvekben. A héber emberek azok az ókorban és az ószövetségben nem időben, nem ilyen múló, lineáris időben gondolkodtak, hanem eseményekben, ők az idő, nem az időt nézték, hanem a tartalmát, amivel az idő ki van töltve. Érted? Ezért van az, hogy nézel egy proféciát, és olvasol két mondatot egy profécián belül, és egy héber embernél, vagy egy profétánál, pláne meg az Úrnál, az nem jelentett gondot, hogy a két mondat beteljesedése között akár 5000 év is eltelhet. A héberben nincs ilyen. Tehát a zsidó emberek, amikor egy igazi, istenfélő zsidó hallott valamit az Úrtól, akár egy prófétán keresztül, vagy személyesen, akkor ő azt nem úgy értelmezte, hogy majd valamikor egyszer 1500 millió év múlva megtörténik. Igen, volt egy ilyen jövőbeli szemléletük is. Így van, mert várták a messiást, de ugyanakkor azt is tudták, hogy amit az Úr mond nekem, akár a messiásnak a valamikori eljöveteléről, azt már nekem most be kell építenem az életembe. Nekem már ma úgy kell élnem, hogy az a dolog itt van. Érted? Mondok konkrét példát, amikor Jeremiás, Ezékiel és más proféták is beszélnek arról, hogy a nép, amikor kijön a fogságból, és újra hazamennek Izraelbe, és azt mondja, hogy és akkor így lesz, úgy lesz, ezt csinálom velük, azt csinálom velük, és akkor na, az én népem lesznek, és akkor azt mondja, hogy és akkor szövetséget kötök velük, de nem olyan szövetséget, amit a atyáikkal kötöttem, hanem egy olyan szövetséget, hogy a szívükbe írom az én törvényemet, és az elméjükbe írom, és az én szellememet adom beléjük, és azt cselekszem, hogy az én törvényeimet megcselekszik. És ugye mindenki azt gondolja, meg évekig én is ezt gondoltam, hogy hát igen, itt arról beszélt a proféta, hogy majd egyszer lesz egy új szövetség, és akkor ez meg fog történni. Igen ám, de ez tévedés. Az akkor élő, istenfélő maradék, akik ezt a proféciát meghallották, ők ugyanolyan rémaként hallották meg, mint azt, amit esetleg te ma olvasol az igéből, vagy hallasz egy tanításon keresztül. Ők várták és elfogadták, hogy a saját életükbe ez beteljesedik. És akkor felteszem a kérdést. Ezek szerint volt újjászületés már az Ószövetségben is? Igen, volt. Igen, volt. Volt. És azoknak az embereknek az életébe, akik akkor azt, amit Isten akkor mondott, és úgy vették, hogy azt Isten ma mondja nekem, befogadták a rémát, és lehet, hogy arról szólt a réma, hogy majd eljön a messiás, vagy mit tudom én, de ők befogadták, hogy ezt Isten ma mondja nekem. És az ő számukra eljött a messiás. És újjászülettek. Újjászülettek. Érted? Tehát ezt azért mondom neked, mert ha ezt az igazságot megérted, figyelj ide, ha ezt az igazságot megérted, akkor rájössz arra, hogy minden, amit Isten kijelentett neked, az már a te földi életedbe, a földi létezésedbe, a földi sorsodba már bele van írva az, amit Isten neked kijelentett, vagy amit ezután kapsz kijelentést. És ez arra sarka, ez megtérésre sarkalja az embert. Ez arra sarkalja az ember, hogy a gondolkodás módját megváltoztassa, hogy ne a jövőbe várjam azt, hogy Isten majd valamit majd, de akkor majd valamit majd cselekszik. Hanem elfogadjam azt, amit Isten ma mond nekem, akkor is, ha én abból a fizikai szemeimmel nem látok semmit, akkor is úgy veszem, hogy az itt van az életemben, mert ma mondta nekem Isten, és ha más nem beépült a szellemembe, beépült a részemmé vált az ige. És ha úgy halok meg, hogy a fizikai világban ebből semmit nem láttam, akkor is beteljesedett, akkor is megtörtént, akkor is már megvan, akkor is már az enyém, mert előttem van az egész örökké valóság, és ott bőven van idő, hogy minden beteljesedjen. De barátaim, nem az örökké valóságban fog minden beteljesedni, hanem már most sok minden be fog teljesedni, amit Isten ma mond neked, ha te megtartod, és engedelmesen hallgatsz arra, amit Isten mond neked, ha szorgalmasan hallgatsz rá, ha figyeled őt, hogyha megtartod azokat az igéket, amiket ő ma mond neked, ha ezeket nem engeded ki a te szívedből, ha ezeket öntözöd a te imáiddal, táplálod a te elmélkedéseiddel, az Isten keresésével, akkor ezek az igék, amiket Isten ma mond neked, hallod? Amit ma mond neked, meg fogja hozni a gyümölcsét. Mert ezek az áldások, amiket itt olvasunk, a hétköznapi élet különböző, szinte minden szegmense le van fedve ebbe a 14 versbe. Ezek az áldások, ez csak egy következménye, egy manifestuma, egy megnyilvánulása az igazi áldásnak, aki maga az ige, maga az Úr. Érted? És amikor bejön az ige az életedbe, bejön a réma a maga az ige az életedbe, akkor bejön az életedbe az áldás. Most figyelj rám, mert most nagyon jól érzem magam, figyelj! Amikor te kapsz egy rémát és befogadod a rémát, mit fogadsz be? Az áldást! Az áldást! És az áldásnak majd valamikor a manifestuma megnyilvánulása lesz az, hogy mit tudom én, méhegy gyümölcse megszaporodik, vagy barmokat tudsz vásárolni, vagy most fordítsd le autóra, akkor majd egyet nekem is vegyél majd, vagy mit tudom én. És akkor az élet minden területén elmész dolgozni, és a főnököd nem tud olyan munkát adni, hiába akar kiszúrni veled, egyszerűen minden munkát ízibe gyorsan el tudsz végezni, és pontosan, és egyszerűen akármennyire próbálnak lenyomni, te csak följebb, és följebb, és följebb, és följebb emelkedsz, és minél jobban nyomnak le, annál jobban emelkedsz föl. Ez magának az áldásnak a manifestuma, eredménye. De az áldás a mag. A magban van az áldás. És amikor te befogadtad a rémát, befogadtad a magot, akkor te nem csak a Mokta Palinak a nagyon gyönyörű, szép, filozófikus gondolatait fogadtad be. Igen, nagyon szép gondolat, igen, hát Isten velünk van, igen, hát Isten biztos nagyon szeret bennünket, hát igen, itt volt ez a srác, ő is elmondta, hát akkor csak van már benne valami igazság, most már nem csak a Lali mondja, most már másik hülye is ugyanezt mondja, hát csak van benne valami, tehát figyeld meg, tiszteld meg az igét. Most hunyd le a szemed, és képzeld el azt, hogy nem én állok itt előtted, és akkor már is boldogságban lesz részed. Képzeld el, hogy nem én vagyok itt, hanem képzeld el azt, hogy az én esetlen, gyenge, tehetetlen hangomon keresztül Isten akar neked valamit mondani. És akkor fog beteljesedni a te életedbe az, amit a Tesszalonikai levélben olvasunk, hogy Isten beszéde munkálkodik bennetek, mert hisztek. És úgy fogadtátok, mint Isten beszédét. Úgy fogadtátok, mint Isten beszédét. Az ige hirdetés egy természetfeletti valóság. Egy természetfeletti valóság. Az nem arról szól, hogy én most itt kiabálok, és jól érzem magam. Ezt a kocsmában is meg lehet csinálni, és ráadásul még bajba is kerülhet az ember, nagyon izgalmas dolgokba tud ott is részt venni. Az egy másik természetfeletti valóság. Most a jobbik részt választjuk, tehát az ige hirdetés az egy természetfeletti valóság. Amikor te a figyelmed, egyébként figyelj ide, a figyelmeddel is tudod öntözni az igét. A figyelm, csak azzal, hogy figyelsz. Csak azzal, hogy figyelsz. Ezzel a figyelmeddel tudod öntözni az igét. És ezzel a figyelemmel újabb kapukat nyitsz a szívedbe. Újabb magok számára. Újabb áldások számára. De... És most jön a de. Több, itt közületek is vannak olyan emberek, akiknek azért nem tud a mag mélyre, a talajnak a mélyére behullani, mert nincs a szívetek felszántva. Nincs a szívetek felszántva. Ez azt jelenti, magyarra lefordítva, erről a kánáni nyelvről magyarra lefordítva, hogy régi gondolatok, régi magaslatok, régi elgondolások, teológiai hitek, eszmefuttatások, mindenféle dolgok, amik ellenállnak az igének, van a fejedbe. Az én fejembe is lehetnek ilyenek egyébként. Ezeket a gondolatokat ki kell taszítanunk, ki kell dobnunk magunkból. Nagyon sokszor, Isten nagyon kegyelmes, sokszor olyan réma jön az Úrtól, ami ezeknek a gondolatoknak akar neki menni. Ezeknek a gondolatokat akarja lerombolni az ige. Ez tulajdonképpen ez maga a szántásban is maga az Úr tud segíteni nekünk, hogy kiküld olyan igéket, természetfeletti élő igéket hozzánk, amelyek által segít nekünk lerombolni az Isten ismerete ellen emeltetett magaslatokat. Ezek lerombolódnak az életünkbe, ezáltal végez az Úr egy brutális szántást a gondolatainkba, sokszor fájdalmas, van, amikor fájdalmas, amikor a réma elér. Például valaki rossz házasságban van, és eléri egy réma, egy ige, és rájön arra, hogy nem azért rossz a házasságom, mert a házastársam olyan, amilyen, hanem azért, mert én olyan vagyok, amilyen. És az inkább az ige, az élő ige szembesít, vág, megvágja ezt a gondolatmenetet, megvágja, sebet okoz bennem. De ez az Úrtól van, sebet okoz, ez egy fájdalom. De csak erre a fájdalom, tehát ezután a seb okozás után tud jönni egy másik réma, vagy másik ige, vagy lehet, hogy ugyanaz az ige, amely által az Úr begyógyítja azt a sebet. Amikor azt mondja Timóteusnak Pál, azt hiszem neki mondja talán, hogy fedd őket kíméret nélkül. Én, ha jól emlékszem, a görög szövegből úgy is le lehet fordítani, hogy vágósan, fedd őket vágósan, vágjon! Vágjon az ige! Tehát nem ne te vágjad, ne te üssed, hanem amit mondasz neki, az üssön! Az vágja meg! Az vágjon bele! Mert ha az ige vág bele, az jó! Mert az az Úr, aki őr, az az Úr, ugyanaz az Úr eleveníteni is fog. De ahhoz, hogy elevenítsen, van, hogy először ölni kell. Mert meg kell ölni régi dolgokat, és amikor régi dolgok elhaltak, akkor tudnak új dolgok feltámadni bennünk. Ezt az csak az Úr tudja megcsinálni. És ez egy fájdalmas szántás. És nagyon sokszor az van, hogy az ember keresi az áldást, de eleve már cél tévesztett az egész, mert nem az áldást, de az sokszor, amikor áldást keresünk, valójában legyünk őszinték, az áldás eredményeire gondolunk. De ez hiba, ez hibás. Nem szabad az áldás eredményeire koncentrálnunk. Nekünk az áldásra kell koncentrálnunk, és az áldás az maga az Úr pedig maga az ige. És az igében benne van az a dolog, az az áldás, az az ügy. Amiről szól az az ige, amit neked Isten mond. Benne van az a dolog az igébe. Benne van, mert a dabár, héber szó, az azt is jelenti, hogy dolog. Az a dolog, amiről az ige szól. Benne van. Kiküldi neked Isten azt az igét, bele nyomja a te szívedbe, és benne van az a dolog, amivel kapcsolatban neked szól az az ige. És ha te megtartod azt az igét a szívedbe, kinő abból az igéből az a dolog. És átjön a látható világba is az a dolog. Érted? De nagyon sokszor a dologra koncentrálunk, és ez a hiba. Amikor tehát egy fát akarunk ültetni, akkor ne a fának a gyümölcsét várjuk rögtön. Hát a fát előbb el kell ültetni, könyörgöm. És előtte sokszor ahhoz valamit el kell ültetni, hogy később legyen valami. És itt van az óriási tévedés, hogy a 20 éven keresztül nem mertünk tanítani az áldásról. Azért nem mertünk tanítani az áldásról, mert először, amikor az áldásról hallottunk, akkor az áldást úgy gondoltuk, hogy az áldás az az, hogy van egy nagy házam. Az áldás az az, hogy bemegyek a WC-be, és ott egy Picasso kép néz velem szembe, miközben végzem a dolgomat. Az áldás az, mit tudom én mi. És mivel ezekre az eredményekre koncentráltuk, és vártunk, hogy mikor lesz a WC-be a Picasso kép, ez ugye elmaradt, és nagyon csalódtunk. És azért is csalódtunk, mert láttunk rengeteg rossz bizonságot, és emiatt a jó bizonságokat se ismertük fel. Hanem esetleg még irigyek is lettünk, hogy hát ő neki miért, nekem meg miért, nem pedig csak egy Picasso képet akartam a WC-be, és még az sincs meg. És a probléma ott van, és 20 év, Lalival erről beszélgettünk a múltkor, 20 év kellett, mire végre leesett és koppant, hogy eltévesztettük a célt. Mi az eredményeket akartuk, holott az áldást kell, az igazi áldás, a mag, az ige, és azt kell befogadni,
És akit érdekelne az eredmény, ha bejött a mag? Tudod miért? Mert ha ott a mag, akkor eredmény is lesz, előbb-utóbb. Nem az eredményt ültetjük el, nem a gyümölcsöt ültetjük el a földbe, hanem a magot. És a magból lesz a gyümölcs. És ezt, barátaim, képzeljétek el, 20 évig, az 5 Mózes 28-at nem mertem elolvasni. Érted ezt a... Ez eretnekség. Hát ez eretnekség. Hát hogy lehetem ilyen barom, idióta? Érted? Mindig, amikor olvastam ezt a igen részt, akkor lehalkítottam a számítógépet, hogy a fülemben halkan beszéljem, mert hát ez igaz volt akkor, meg a ókorban, meg mikor bementek az ígéret földjére, de most csak szellemi javakat jelent. Ez az csak szellem. Majd szellembe kifizetem a számláimat. Szellembe veszek egy lakást. Lesz egy szellemi feleségem majd, akivel egy szellem lehetek végre. És minden csak szellem. Ködös, homályos szellem. Holott az ige arról beszél, hogy a szellem az előbb-utóbb valamiben materializálódik. Valamiben az a szellem, az ahogy akárhogy is nézzük, az a szellem valamiben meg akar nyilvánulni. Valamiben manifestálódni akar, mert ilyenje van. Érted? Ilyenje van. Ezért kell jó szellemet befogadni, és jó magot befogadni, mert a magnak ilyenje van. Bele van programozva. Az valamiben manifestálódni akar. Az valamiben meg akar nyilvánulni. És rájöttem, hogy tényleg. És rájöttem, hogy tényleg. 20 év után rájöttem, hogy tényleg. És barátaim, 20 évig erről nem mertünk beszélni. Tiszta szégyen. Tiszta szégyen. 20 évig erről nem mertünk beszélni. És a legnagyobb vicc az egészben, hogy mikor akarja az Úr, hogy erről beszéljünk? A válság kellős közepén. A válság kellős közepén. Érted? Amikor Orbán Viktor úgy kuncsorog vissza az IMF-hez, nekünk akkor kell arról beszélnünk, hogy csak a magot fogad be, és jön az eredmény. Döbbenetes, figyeljetek, ebben higgyétek el, hogy ez profétikus. Ez profétikus. Tudjátok, hogy mit csinált Jeremiás? Az őrült Jeremiás. Az őrült. Földet vett akkor, amikor már jöttek a babiloniak befele Izraelbe, érted? Ekkora ostobaság. Érted? Kitör a háború, és elmész földet venni. Ez döbbenetes, nem? Kitör a háború, és te szépen leszámolod a pénzt, gyerekek, írjuk alá a szerződést, még gondoskodsz is róla, hogy tegyétek félre ezt a szerződést, mert majd ekkor ez lesz. Érted, már jönnek már a fegyverek, ropognak, már jönnek befele, bekerítették a várost, te meg ott ülsz az ügyvéddel, érted, és írod alá a szerződést, meg átnézed, igen, ez is jó, nagyon jó, és leperkálod az összeget, és örülsz, hogy milyen nagyszerű földet vettem. És át se tudta venni azt a földet Jeremiás, amit megvett. Ez volt a legnagyobb vicc az egészben, mert Jeruzsálemből ki akart menni, és ugye letartóztatták, mert azt hitték, hogy a babiloniakhoz akar átmenni. Pedig szegényem csak a földet akarta megvenni. Ez profétikus volt. Ez ilyen, tényleg ilyen őrültsége csak egy proféta tud csinálni. Ez profétai cselekedet volt. Hát nézzétek meg, Ezékiel mekkora őrültségeket csinált. Különben nagyon vigyázzatok, mert ez a félelmetes, bekerülsz Isten jelenlétébe, és tényleg valami őrültséget kér tőled az Úr. De nem azért, mert elmebeteg vagy, tehát nem arról beszélek, hogy agyunkra ment valami, és stb. Tehát agyunkra ment a mag. Tehát nem erről beszélek, hanem arról, hogy bekerülünk Isten jelenlétébe, már a természet felettiben mozgunk, és tényleg az Úr kér tőlünk valamit, amit a környező emberek, akik meghallják, hát azt mondják, hogy nem vagy magadnál. Hát most figyelj ide, most az, hogy ma a válság kellős közepén én arról beszélek, hogy az Úr meg fog mennünket segíteni, és nem, még nem tudom, hogy hogyan, de hát a magot, ha befogadjuk, az csak hoz már valamit, és nem csak szellemben fizeted ki a számláidat, hanem testben is. Ma a legnagyobb őrültség erről beszélni, amikor minden dől romba körülöttünk. És mégis azt mondja az Úr, hogy te ne a romokra figyelj, hanem nézz át a láthatatlanba,
ahol rengeteg arany, ezüst és mindenféle dolog van. És nem romok vannak, hanem egy nagyszerű építmény. De ahhoz, hogy ezt meglásd, ehhez szorgalmasan hallgatnod kell, figyelned kell, engedelmeskedned kell, be kell építened, meg kell tartanod magadba, át kell imádkoznod, gondolkodnod kell rajta, nem szabad elfelejtened, írd fel magadnak, mit hagytam ki. Mindent elmond, minden onnan körülírtam, csak azt akarom mondani, hogy értsd meg, az ige kell, hogy legyen a mindened. Magadhoz kell ölelned az igét, jobban, mint a házastársadat. Jobban, annál sokkal jobban. És nem véletlenül mondja ezt, nem a zsidókhoz írt levél 4. részében a 7. verset, nem kell most fellapozni, csak írjátok fel. Zsidó 4:7-ben van, hogy azt mondja az ige, hogy rendelt ugye az Úr egy időt, egy mát, és azt mondja, hogy ma, amikor hallod az ő szavát. Ma, amikor hallod az ő szavát. Meg ne keményítsd a szíved. Tudjátok, a 2. Tesszalonika 2-ben van az az ige, hogy azokat, akik nem fogadták be az igazság szeretetét, kiszolgáltatja ugye Isten a megtévejgés, tehát a tévejgés erejének. Az igazság szeretete az nem azt jelenti, hogy én teológiailag elfogadom, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt és föltámadt, és eljött a Szent Szellem, és hiszem, hogy itt van az aratás gyülekezetem, meg hiszem, hanem az igazság szeretete az azt jelenti, hogy szeretem azt, amit Isten ma mond nekem. Szeretem azt az igazságot, amit Isten ma mond nekem. És bármennyire is fáj nekem az az igazság, amit Isten ma mond nekem, nem keményítem meg a szívemet. Nem, ezt jelenti. Ezt jelenti az igazságnak a szeretete. És még egy pár percet adjatok, és hamarosan be fogom fejezni, ez jó hír. Ez azt jelenti, hogy az időt lerövidíti az Úr a választotta kedvéért, tehát én is hamarabb befejezem. Nekem meggyőződésem, hogy látni fogunk olyan megdöbbentő csodákat, nem tudom másképp mondani, amikor, hogy fogalmazzak, szóval Isten, és ez most lehet, hogy nehezen fogjátok tudni bevenni, amit most mondok, de valamit Isten fog csinálni az idővel. Lesznek esetek, lesznek alkalmak, nem mindig, de lesznek alkalmak, amikor annyira gyorsan kell jönnie a válasznak az imára, hogy Isten le fogja rövidíteni az időt. Az időben, tehát hogy jön a válasz az időben, hogy milyen gyorsan fog jönni a válasz az imára, ezen a területen úgy érzem, hogy a jövőben csodákat fogunk látni. De olyan helyzetek lesznek az életünkben, hogy szükségünk is lesz ilyen csodákra, mert ha nem rövidíti le Isten az időt, és nem gyorsan hozza a választ, akkor éhen fogunk halni. Vagy mit tudom én, milyen helyzetbe fogunk kerülni. És ezért ez nagyon fontos, hogy te, tudod, nagyon sokszor tudjátok, hogy miért vagyunk elkeseredve, miért keseredünk bele a hétköznapokba? Mert csak ebbe a görög, európai időszemléletbe, időperspektívába gondolkodunk. Úgy gondolkodunk, hogy ha elmegy az idő, elmegy ennyi és ennyi idő, és utána, mivel elment az idő, már nem lesz idő arra, hogy valami csoda történjen az életembe, és megjön az imára a válasz. Most még egyszer elmondom. Figyelj ide, nagyon figyeltek rám. Csak ismerd fel magadat. Én felismertem ebbe magamat, megosztottam ezt másokkal, ők is felismerték, hogy ez rólunk szól. Mi nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy elment már, eljárt az idő fölöttünk, és ezért, mivel eddig nem jött válasz az imánkra, és az idő elment fölöttünk, ezért, mivel már elment az idő, már nem fog jönni válasz az imánkra, mert már nincs idő, már elment az idő. De ez egy baromság! Hát ez hülyeség! Hát Isten örökké való Isten! Hát Isten nem korlátozza az idő! Hát ember, értsd már, ébresztő! Hello! Ébredj már föl! Hát az idő az minket korlátoz csak! De hogyha elkezdünk imádkozni ahhoz az Istenhez,
akit nem korlátoz az idő, akkor Isten kiléptet bennünket ebből az időből, és beléptet az örökké valóságba, és az örökké valóságból Isten szelleme által be fogjuk hozni az időbe a választ.
Amen.
Miért nem tudsz ezért lelkesedni? Pedig nem lakott, nem, pedig csak sima teát ittam a Lalinál. Tehát nem, nincs semmi olyan a teában, amitől lenne ez az euforikus hangulat nálam. Egyszerűen érzem azt, hogy eznek a kijelentésnek súlya van. Ne gondolkodj úgy, hogy elment fölötted az idő, és akkor már nincs több idő. Hát miért? Milyen hülyeség ez? Figyelj ide! Hát a görög-európai pogány szemlélet gondolkodik úgy, hogy kifele megyünk az időből. Én az Ószövetségben nem azt olvastam, hogy kiüresedve az élettől meghalt Isten embere, hanem azt olvastam, hogy betelve az élettel! Betelsz az élettel, és úgy mész át a másik oldalra, ahol Ábrahám és a többiek várnak téged. Érted? Betelve az élettel. Mi nem kifele megyünk az időből, hanem befele megyünk Isten idejébe. Befele megyünk az örökké valóságba. Egyre beljebb és beljebb megyünk. Nem múlt el fölötted az idő. Nem érdekel, hogy hány éves vagy, hogy hogy nézel ki, úgy se látom, nem is érdekel. Értsd meg, az Úr a másodperc tölt része alatt meg tud téged fiatalítani. Értsd már meg, én is ebben gyakorlom a hitemet, hát 35 éves vagyok már, itt-ott a bőrömön érzem az öregedésnek a jeleit. Komolyan, ezt teljesen komolyan mondom. Meggyőződésem az, hogy Isten képes arra, hogy 50-60 évesen is úgy megfiatalítson, hogy 30 évesnek nézek ki. Miért? Istennek ez lehetetlen? Ez nekem lehetetlen, mert hülye, materialista, kommunista agyam van, amit apámtól örököltem, amit le kell tennem, és meg kell újítanom az ige fényébe. De az igében sehol nem olvasol arról, hogy ez lehetetlen. Az igében arról olvasol, hogyha lehetetlen, akkor lehetséges. Az igében arról olvasol, hogy Isten megújítja az erődet, mint megújítja a te ifjúságodat, mint a sasét. Érted? 100 éves korodban is tök jól nézhetsz ki. Érted? És így már mindjárt más a dolog. Mindjárt másképpen néz ki. Ebbe gondolkodjál, barátom! Ne az időbe gondolkodjál! Az időbe gondolkodsz, beleőrülsz! Depressziós leszel! Tényleg úgy érzed, hogy elmegy az idő. És akkor azt fogod, elment az időm, akkor már csak arra maradt időm, hogy felkössem magam, vagy mit tudom én. De ez nem, ez hülyeség! Nem szabad így gondolkodni! Nem ment el az időd! Hát amikor belépsz Isten jelenlétébe, most legyél őszinte, hogy egyszer igazán belépsz Isten jelenlétébe, akkor mindjárt nem 50 évesnek érzed magad, ugye? Érzed, hogy egy örökké való szellemi lény vagy. Érzed, hogy egy örökké való, soha meg nem öregedő, nem ráncosodó lény vagy. Érzed, hogy nem egy ronda boszorkány vagy, vagy egy csúnya biton, hogy néz ki, tele mindenféle szemölcsel, vagy bibircsokkal, hanem érzed, hogy megdicsőült állapotban vagy, mert amikor belépsz Isten jelenlétébe, akkor érzed a megdicsőült állapotodat. Amikor belépsz Isten jelenlétébe, Isten megelőlegezi neked a megdicsőült állapotodat. Újra és újra egy kóstolót előlegez meg neked Isten a megdicsőült állapotodból. Azért, hogy ne keseredj bele ebbe a ronda, csúnya, őszi, téli, novemberi öregedésbe, amikor már úgy érzed, hogy elment az időd. Lépjél be Isten jelenlétébe, és vegyél mindig egy kóstolót a megdicsőült állapotodból, hogy majd milyen lesz az, ami már most van. Az, hogy milyen lesz, azt már most megtudhatod, ha most felmész a hegyre. És itt a Haggeusban is olvassuk. Menjetek fel a hegyre. A hegy Isten jelenlétét jelenti. Isten jelenlétét jelenti a hegy. Menj föl a hegyre! Menj föl Isten jelenlétébe! Ide figyelj! Ha Jézus át tudott változni,
és kapott egy kóstolót, hogy majd milyen lesz az, ami már akkor is ott volt. Tudjátok, nehéz ezt így megfogalmazni, de az örökké valóság az tényleg ilyen. Ott már van, ott van. Ha ezt Jézusnak megadta az Úr, akkor mivel mi ő benne vagyunk, Krisztusban, nekünk is megadja az Úr. Az 1 Korintus 15-ben, amikor azt olvassuk, hogy amiképpen hordoztuk a földi testet, ugye, aképpen fogjuk hordozni a szellemi testet, hát igazából vannak görög nagy szakértő, görög agyas tudósok, akik azt mondják, hogy igazából ott felszólító módban van. Hoppá! A felszólító módban van, az azt jelenti, hogy amiképpen hordozzuk a földi testet, aképpen kell most hordoznunk a szellemi ábrázatot. Hogyan tudod hordozni? Úgy, hogy belépsz Isten jelenlétébe. Mert Isten jelenlétébe te nem a rongyos, koszos állapotodat érzed, hanem a megdicsőült állapotodat. Ugyanis Isten jelenlétébe, hogy bemész, rád árad a szentségnek a szelleme, rád árad Isten szelleme, és a szentségnek a szelleme megszentel. És ettől leszel szent. És ettől érzed azt, hogy kóstolót kapsz a megdicsőült állapotodból. Érted? Hát barátaim, ez óriási perspektíva. És hogyha te ezeket elhiszed, csak ennek a negyedét, ha hajlandó vagy elhinni, és végre kilépsz a hétköznapoknak a bújából, bajából, és belépsz az örökké valóságba, reggel, mikor felkelsz, és olvasod az igét, hiszed, hogy az ige szólni fog hozzád. Imádkozol, és hiszed, hogy Isten ott van, és meg fog szólítani téged, vagy valamit fog veled csinálni, mit tudom én, vagy ad egy igét, valamit fog veled tenni. És kitartasz ebben. És tudod, hogy nem hiába való ez az egész. Ha ezt megteszed, a problémáid fölé fogsz tudni kerekedni. Nem fog rögtön minden problémád megoldódni, de te meg fogsz oldódni, az biztos. Mert sokszor mi magunk vagyunk a problémák. És ezt a problémát kell megoldani, amit úgy hívnak, hogy noptapár. Sokszor a változás először bennünk kezdődik el. A problémák még nem oldódtak meg, de mi legalább már megváltoztunk. De a változás utána mindig manifesztálódik valamiben. Abban, hogy megoldódik az a helyzet, megoldódik az a dolog, megoldódik az a probléma. De ezt fogadjátok el, tehát most ez ellenmondás lesz, amit mondok, igen, lesznek esetek, amikor Isten megrövidíti az időt, de ugyanakkor azt is tud, hogy Isten nem automata, Isten nem bisztró, és föladod a rendelést, és fújja neked a talpalával a muzsikát, hanem Isten az ő saját időzítése szerint dolgozik. Amen. Tehát te ne ijedj meg rögtön, ha a mag, ami behullott a te szívedbe, már másnap nem hozta meg a gyümölcsét. Lesz ilyen, és lesz, amikor még aznap meghozza a gyümölcsét. De nem ez lesz sajnos a mindennapos. És ezért ettől ne ijedj meg. Nagyon sokan ekkor adják fel a hitüket. És azt fogják azt mondani, hogy nem is működik ez a tanítás. Hát ez tévedés, nem a tanítás működik, a mag működik a tanításból. Ez különbség. Ha te csak a tanítást fogadtad el, akkor nem kaptál magot. Csak egy tanítást kaptál, informálisan valamit kaptál. De nem információt kell kapnod neked, hanem magot.
Amen.
És a mag az maga a létezés, a mag az maga az Úr. Az Úr ülteti bele magát a te szívedbe, újra és újra, különféle igék, élő igék formájába. Ez a maga idejében, a maga időzítése szerint fogja neked meghozni a gyümölcsöt. Addig te tarts ki, addig te ne add fel a hitedet, addig te bízz az Úrban, és ne hidd azt, hogy Isten, olyan problémáid vannak, amit még Isten sem látott soha, olyan nehézségben vagy, hogy még Isten is meg van lepődve, hogy mekkora nehézségben vagy, ilyet még a mennybe se láttak. Ezt tudd meg, hogy ez egy óriási nagy butaság. Ezzel zárom most, amit akarok mondani, egy ige, egy nagyon érdekes ige, ez mostanában tűnt fel nekem. Az 1 Mózes, ezt se kell felolvasni, az 1 Mózes 3, 22, 23-ban van, amikor azt mondja Isten, hogy íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy, jónak és rossznak tudója, és ugye azt mondja, hogy, és hogy nehogy egyen az élet fájára, és hogy örökké éljen, ezért ugye ki kellett űzni a paradicsomból. Most figyelj erre a mondatra, hogy íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Ki ez a mi? Szerintetek ki ez a mi? Én úgy hiszem, hogy ez a Szent Háromság Isten, ez a mi, az az Isten, aki Atyában, Fiúban, Szent Szellemben nyilvánul meg, és ez a mi közülünk egy, ez Krisztus. Az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Jónak és rossznak tudója. Ez azt jelenti, hogy az Úr nem csak 2000 évvel ezelőtt azonosult veled, amikor a kereszten meghalt, amikor megtapasztalta, hogy milyen fázni, milyen éhezni, milyen szomjazni. Nem igaz, hogy az Úr ezt csak 2000 évvel ezelőtt tudta. Tudta ő ezt már az örökké valóságban is. Mert azt olvassuk, hogy a bárány, aki megöletett, már a világ teremtése előtt. Tehát ez már az örökké valóságban megtörtént, csak az időben 2000 évvel ezelőtt realizálódott. Az Úr már, amikor, tudjátok, amikor Ádám és Éva vétkezett, az Úrnak ez azért fájt, ez olyan harag volt Isten részéről, ami egy fájdalommal teli harag volt, mert az Úr már, a Krisztus már akkor tudta, milyen éhezni, milyen fázni, már akkor tudta, mi a jó és mi a rossz, már akkor tudta, és ezért tiltotta meg az embernek, hogy nehogy egyél a jó és a rossz tudás fájáról, mert Krisztus nem akarta, hogy Ádám és Éva megtapasztalják, átéljék azt, amit ő már tudott. Nagyon nehéz ezt befogadni? Amit ő már tudott? Nem csak most 2000 évvel ezelőtt, hanem már akkor az örökké valóságban. Érzitek ezt, hogy az Istennél az idő, az mennyire más dimenzió, mint nálunk? Istennél nincs ilyen, hogy 2000 év. Ő nála egy nap annyi, mint 1000 év, és 1000 év annyi, mint egy nap. Vagyis mennyi? Semmi. Ez nála semmi. Ez nála nem, nincs, ez semmi. Ez semmi. Neki holnap is ma van. Holnap után is ma van. Neki mindig most van. És én ezt akarom neked mondani. Végre fogd már fel, hogy a te életedbe is eljött a most. Eljött a most. Már mindig is ott volt, mindig is megvolt, csak lehet, hogy a te számodra most jött el a most, mert végre most értetted meg, hogy eljött a most. Végre most értetted meg, hogy eljött az alkalmas idő, hogy befejezd a saját ügyeiddel való foglalatoskodást, hogy higgyél abba az igébe, ami a Máté 6-ban van, hogy keresd először Isten királyságát, és annak igazságát, és ráadásként mind ezek. És az ezekben le van írva, hogy minden szükség, amire szükségünk van. Mind ezek ráadásként megadatnak. A Lukás 12-ben azt olvasok, hogy ne félj, te kicsi nyáj, mert az Atyának úgy tetszett, hogy nektek adja a királyságot. A királyságban nincsenek kifizetetlen számlák. A királyságban nincsenek kilakoltatott, hajléktalan emberek. Ha vannak is, akkor lakást fognak kapni, hogy valahogy az Úr megoldja a dolgaikat. Értitek, hogy mit akarok mondani? A királyságban a király van jelen, és a királynak a gazdagsága. Az Úr nem akar téged kilakoltatni. Az Úr nem akarja nálad kikapcsolni a mit tudom én mit, a gázt, a vízt, a mit tudom. Az Úr nem akar téged kifizetetlen számláknak a tömkelegébe benne hagyni. Hidd el, hogy az Úr nem akar téged ebbe benne hagyni. Nagyon nehéz ma erről beszélni. Nagyon nehéz. Talán egy évvel, két évvel, öt évvel ezelőtt könnyebb volt erről beszélni, mint most, és akkor nem beszéltünk erről. És ez vicc, ez Isten humora, ez Isten profétai humora, hogy most kell erről beszélni. Amikor a legnagyobb esélye van annak, hogy pillanatok alatt összeomlik minden. 35% esélye van annak, hogy Magyarország csődbe megy. Ha Magyarország csődbe megy, akkor fizikailag mindenkinek vége van. És mégis én bennem, az én intuícióm, a Lalinak az intuíciója is, a Diának az intuíciója is, és több, higgyétek el, többeknek az intuíciójában, a szellemében, akiket ismerek, az van, hogy most ez az üzenet. Erről kell ma beszélni. Erről kell ma beszélni. És még egyszer mondom, és ez a zárás, nincs olyan probléma, ami Istennek meglepetés lett volna. Ő nem fogja vakargatni a fejét, hogy Úristen, mi történt ezzel az emberrel? Hát ő már az örökké valóságban tudott azonosulni Ádámmal és Évával akkor, amikor szomorúan azt mondta az Úr, hogy íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. És ezt akarta Isten elkerülni. Nehogy az ember olyan legyen, mint mi közülünk egy. Nehogy megtapasztalja. És mégis megtapasztalta. De megtörtént a megváltás, és ez a jó hír.
Amen.
Megtörtént a megváltás. Barátaim, eljött a most. Eljött a most. Amen.
Amen.
Álljunk fel és imádkozzunk, jó? Imádkozzunk.